Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez még mindig a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0, május 30-a van. Csütörtök reggel, 9 óra 9 perc. Itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunk. Ez azt mondja, hogy...
Sok minden van, például Messengeren is írnak nekünk a kedves hallgatók, úgyhogy azt is érdemes olvasgatni. Például azt kérdezi Attila, de majd válaszolok neki, hogy annak idején korábbi adásunkban szerepelt egy gyógyszerész biokémikus szakértő, aki arról beszélt és írt könyvet, hogy mely vitamin táplálék kiegészítőt érdemes együtt szedni. Attila, ezt meg is fogom írni neked, de a vitaminipar útvesztőiben kalauzoló magyar kiadvány, az a vitaminipar, egy vegyészmérnök bennfentes információi és tanácsai a jó termékválasztáshoz, ez volt a címe. Dr. Bíró Szabolcs jegyzi. Úgyhogy...
Jó, és breaking news, üzlet azt mondja, tetszett a Muse szám. Ez azért ritkasság, mert alapvetően nem nagyon tetszik neki. Semmi.
Istenem, de jó. Oké, nézzük akkor meg, hogy mi a helyzet az Nvidia-val.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Ha már csak egy kicsi kell, azt számoltam, hogy olyan 10%-os árfolyam emelkedés, ahol az 1200 dollár környékén az Nvidia lesz a világ legértékesebb cége, de mindjárt megnézzük a eddigi pályáját, folytatását, meg egy kicsit a rangsort is, kik vannak még ott előtte. Kolyi Tamással, a hvsv.hu szerkesztőjével váltunk pár szót. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, üdv a hallgatóknak!
Hát betyár rallin van túl a részvény, de maga a cég is, tehát igazolja ezeket a várakozásokat. Most a legutóbbi gyors jelentésnél is ez volt, hogy feszülten figyelték a befektetők, hogy nem lett egy kicsit túlhajtva az árfolyam, és tudja elhozni azt a formát, amit elvártak tőle, és tudta. És meglepte őket, és felülmúlta a konszenzust, és nyilván ennek az lett a következménye, hogy újabb célárak jöttek, meg újabb vételek, és újabb emelkedésben van a papír.
Igen, hát sajnos ott tartunk, hogy tőzsdei elemzők, illetve gazdasági újságírók nem találnak szavakat arra, amit az Nvidia művel, vagy művelt az elmúlt időszakban. Ugye ez az óriási rajtban, amikor a 2023-as év elején kezdődött, és akkor ugye sorra jöttek ki azok a gyors jelentések, ahol rekord, minden szinten rekord eredmények születtek, mind bevétel oldalon, mind nyereség oldalon. És hát nem nagyon látszik megállni ez a történet, most úgy tűnik, pedig már ugye, ahogy számtalan ilyen magasra jutott cégnél elkezdik ugye a szkeptikusok kongatni a vészharangot, hogy előbb-utóbb ez most már biztos ki fog hulladni, meg ki fog pukkadni a lufi, meg most már aztán innentől csak lefele van, hát nem, nagyon úgy néz ki, hogy nem. És ahogy mondtad a bevezetőbe, az Nvidia nagyon jó úton halad abba az irányba, hogy a világ legértékesebb tőzsdéjegyzett vállalatává váljon. Én azt tippelem egyébként, hogy ez még ebben a negyedében, tehát valamikor még júniusban legkisebb júniusban meg is fog történni. Ugye most 100 milliárd dollár választja, tehát a cégérték az most nagyjából olyan 2,8 ezer milliárd dollár, vagy 2,8 billió dollár, és 100 milliárd dollár választja el az Apple-től, ami ugye jelenleg a második legértékesebb tőzsdéjegyzett cég a világon, ez nagyjából olyan 300 milliárd dollár a Microsofttól, ami most 3,1 billió dolláron a csúcsok csúcsát jelenti, de egyik cég sem tud közel akkora növekedést felmutatni, mint az Nvidia. Meg gondoljunk arra, hogy a cég az csak idén, eddig az eltelt 5 hónapban megduplázta az értékét. Tehát erre senki nem volt képes a technológiai cégek között eddig.
Nyilván nem lehet egy tőzsdei mozgást kiszámolni, meg hát egy csomó minden befolyásolja, de hogyha azt nézzük, hogy milyen fundamentum hajtja, és az MI körül, tehát az AI körül mekkora hype van, és milyen megrendelésekkel számolhat az Nvidia, akkor ez nagyjából borítékolható, nem? Hogy ezzel az emelkedéssel ez el is éri azt az általad is említett szintet.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy ha nem történik semmi rendkívüli a következő hónapokban, már pedig nagyon reméljük, hogy nem fog történni semmi rendkívüli, esetleg egy újabb járvány, vagy háború, vagy nem tudom, tehát ilyen abszolút ilyen extrém dologra gondolok, akkor igen, tehát a piaci folyamatok abban az irányban mutatnak, hogy az Nvidia adatközponti megoldásai iránt, ugye azokról a gyorsító processzorokról és nagy kapacitású, nagy számítási kapacitású szerverekről beszélünk, amelyek ugye ezeket a nagy nyelvi modelleket tanítják fel, vagy működtetik, mint amilyen például az OpenAI-nak a ChatGPT-je, vagy a Microsoft-nak a Copilot-ja. Tehát, hogy az ilyen gyorsító processzorok és adatközponti szerverek, szerver megoldások iránti kereslet nem fog csökkenni a következő időszakban, akár itt egy ilyen középtávú távlatra is lehet gondolni, tehát egy pár éven belül nem látszik az, hogy ezt mi fékezné meg. Ami ugye azt jelenti, hogy a termékfejlesztési ciklusok is gyorsulnak, tehát nemrég még talán a tavasz elején beszélgettünk pont veletek arról, hogy az Nvidia bejelentette a Blackwell sorozatú új chipjeit, amelyek még piacon sincsenek, de már arról szólnak a piaci pletykák, hogy az eddigi 2 éves termékfejlesztési ciklus 1 évesre fog csökkenni, tehát évente fog kijönni valami újabb, nagyobb teljesítményű AI rendszer processzor, vagy AI számítási processzor. És hát nem tud eleget gyártani az Nvidia belőle, nagyon úgy tűnik. Tehát azok a cégek, amelyek az ő fő partnerei, fő ügyfelei, itt gondolhatunk a Microsofttól kezdve, a Google-on át, az Amazonig, a Metaig bezárólag, tehát az összes nagy felhőszolgáltató cég, azok mind sorban állnak azért, hogy megvegyék ezeket a processzorokat, hogy a saját AI megoldásaikat tudják fejleszteni és tanítani.
Uh-huh. Mi van a versenytársakkal? Ugye az Nvidia bejelentette, hogy még sűrűbben fogja a fejlesztéseket csinálni, közben ugye az AMD-nek az új processzorára már nem tudom mióta vár a piac, hogy majd jön most az év második fele, talán ez a Mi 300X, amire várnak, tehát mint a sokkal gyorsabban teleköröket verne rá a versenytársakra, még ez is segítette nyilván a növekedését.
Hát igen, az Nvidia-nak volt egy nagyon komoly helyzeti előnye azért, amit most nagyon nehéz behozni a versenytársaknak, és ő leuralta a piacot elég komolyan a cég az elmúlt másfél-egy évben. Itt ugye, ha egy kicsit visszapörgetjük az időkerekét abba az időszakban, amikor még nem nagyon beszéltünk AI-ról, csak hogy értsük, hogy honnan indult az Nvidia-nak ez a technológiai fölénye. Ugye az Nvidia egy tradicionálisan olyan chipgyártó cég volt, vagy chiptervező cég volt, amelyik grafikus processzorokat, grafikus feldolgozó egységeket PC-kbe vagy konzolokba épített grafikus feldolgozó egységeket gyártott. És akkor ugye az első felívelési ciklus, az már emlékeztek rá, amikor a kriptobányász nagyon felfutott.
Igen.
Mindenki tömegével vásárolta a grafikus kártyákat, és itt vett olyan ilyen bányász számítógépeket, amikkel azért ugye tudott kisebb, majd kevesebb, több bitcoin termelni magának. És akkor ez a sztori, ez így lecsengett egy időben, akkor úgy tűnt, hogy akkor vége az Nvidia szárnyalásának, marad ez a PC gaming szegmens, ami egy azért így is egy szép árbevétellel kecsegtető terület. És akkor jött az AI boom, és ugye kiderült az, hogy valójában az AI számításokhoz, vagy az AI számításokra, az AI feltanítására, a gépi tanulásos folyamatokra nagyon alkalmasak ezek a grafikus processzorok, egyszerűen hasonló struktúrájú számításokat végeznek, a párhuzamosított adatfeldolgozása ezeknek a processzoroknak nagyon jó és nagyon hatékony, és ez pont ez kell a machine learning a gépi tanulásos folyamatokhoz és az AI feltanításához. és hirtelen ebből tudott katapultálni ebből a helyzetből gyakorlatilag az Nvidia, és most ott tartunk, ugye pont te is említetted a negyedéves jelentésüket, ami a 25-ös üzleti év első negyedévére vonatkozott, azt hiszem múlt héten, vagy talán két héten ezelőtt jött ki. Hogy a cég 22 milliárd dollárnyi bevételt termelt az adatközponti megoldásokból, tehát ezekből az AI chipekből úgy, hogy meg ötszörözte gyakorlatilag ezt az eredményt a tavalyi év hasonló idő, tehát egy éven belül gyakorlatilag meg tudta növelni ötszörösére ennek a szegmásnak az árbevételét. Azért ez is egy óriási növekedés, amit nem nagyon tud más produkálni az iparágban.
Ugye a technológiai iparban nagyon gyorsan mennek végbe változások. Hogy tudja megőrizni ezt a pozícióját? A felszedett tapasztalatok, a jelenlegi helyzete, versenyelője, előnye ezt biztosítja-e? Vagy lehet arra számítani, hogy valaki a nyakára nő? Vannak-e esetleg olyan potentátok, akik úgy néznek ki, hogy meg tudják szorongatni az Nvidia-t?
Hát én azt gondolom, hogy hosszú távon valószínűleg lesznek, bár én nem is, tehát én inkább a technológiai változásban látom azt, hogy az AI topológia, vagy az AI számításának a topológiai változásában látom azt, hogy esetleg az Nvidia-nak meg fogja kicsit gyengülni a növekedését. Most arra gondolok elsősorban, hogy ugye most sokat hallani arról, hogy olyan PC-s processzorokat fejlesztenek egyes cégek, nem csak az Intel, hanem itt most például a Microsoft a Qualcomm-mal közösen jelentett be új platformot a Build-en május elején, de az Intelnek is van már ilyen processzora, amiben ilyen AI feldolgozó egységet, ez az NPU-nak nevezik, ez a Neural Processing Unit-nak a rövidítése. Ilyeneket építenek bele ezek a processzorgyártók, és ennek az a célja, hogy az AI számításokat lokálisan végezze el a kliens, a számítógép vagy az okostelefon éppen, ne kelljen hozzá internet kapcsolat, ne kelljen hozzá egy felhőszolgáltatóhoz csatlakozni, csak az internet nélkül is lehessen helyileg AI feladatokat futtatni egy kliensen. És ugye ez látszólag az Nvidia jelenlegi üzleti modelljével ellent hat, hiszen az Nvidia az adatközponti termékekben erős jelenleg elsősorban, olyan termékekben, amiket pont a felhőszolgáltatók építenek be, ahogy mondtam korábban a portfóliójukba, vagy a rendszereikbe. De azt gondolom, hogy ez sem fog akkora ütést bevinni az Nvidia-nak, hiszen az Nvidia-nál is már csőben vannak ezek az NPU megoldások. Voltak már arról hírek, már tavaly is, hogy az Nvidia saját PC-s processzoron dolgozik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy-két éven belül látni fogjuk azt, hogy az Intel és az AMD mellett ott lesznek a PC piacon olyan eddig nem látott szereplők a számítógépekbe, mint a Qualcomm, vagy éppen az Nvidia, tehát majd vehetsz olyan laptopot, vagy asztali PC-t, amiben Nvidia processzor van. Tehát ez nem csak grafikus kártya, hanem egy olyan Nvidia központi feldolgozó egység, ami adott esetben CPU, NPU és GPU feladatokat is egyszerre el fogja látni. Tehát, hogy ők szerintem ebben sem nagyon vannak lépés hátrányban. Nem hiszem, hogy most rövid távon, vagy akár középtávon bármi veszélyeztetni az ő pozíciójukat. Mondom, ha csak valami rendkívül nem történik, akkor ők egy erősen piaci domináns cég maradnak a következő években.
Világos.
Sőt, én megkockáztatom azt, bár ugye ezt mindig meg szokták jegyezni, hogy ez nem befektetési tanács, és nem vagyunk felelősek azért, hogyha esetleg valaki ezen pénz bukik, de én megkockáztatom azt, hogy az Nvidia lesz az első cég a világon, amelyik el fogja ütni az 5000 milliárd dolláros cégértéket, és még az sem kizárt, hogy el fogja érni a tizet, de ez már egy kicsit távolabbi.
Az egy ilyen 4000 dolláros árfolyam, úgyhogy az egy elég merész.
Addig majd szétosztják a részvényt.
Ja, persze. Hát már is lesz egy split, igen, ugye az eredmény jelentéskor bejelentettek egy 10-1-es splitet, úgyhogy nem sokára június valamikor 10-án, ugye.
Hát ez egy nagyon érdekes sztori, és ki gondolta volna, ugye, hogy egy ilyen chip beszállító, hát ezek el voltak dugva mindig, oké, lehet, hogy volt egy matrica, vagy valami.
Ugye szűk kör először tudta, hogy jó videókártyát akarsz, hogy Nvidia-t vegyél, mert abban jó kis power van, azt csinálja teket.
De hát, hogy nem a kézzel fogható kütyű, ugye, amivel az Apple ment nagyot.
Igen, pont ezen gondolkodtam adás előtt, hogy amikor az Apple volt a legértékesebb cég a világon, akkor ugye az ilyen magától értetődő volt. Igen. Ja, jó cuccaik vannak, meg drága dolgaik vannak, és igen, valóban, akkor biztos ez egy nagyon értékes cég. És lám, itt van az, ahogy te is mondtad, egy olyan chipgyártó, akinek, hát nem tudom, most így megállítanánk az utcán 10 embert, hányan tudnák, hogy mi az Nvidia. Igen. De hogy
ki ismeri a logóját az Nvidia-nak.
Hogy hol találod meg a gépedbe?
Igen, lenne. De valószínűleg nem olyan ismert, mint az Apple, szerintem ebben maradhatunk, vagy nem olyan ismert, mint a Microsoft, mert ugye most éppen a Microsoft a legértékesebb, de hogy igen, tehát hogy ez valóban egy érdekes tendencia, és szerintem mondom, fogjuk őket látni még ennél feljebb is.
Biztos vagyok benne. Tamás, köszönjük szépen, érdekes volt nagyon.
Így van, szép napot neked.
Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Szia! Kolyi Tamással, a HVSV.hu szerkesztőjével beszélgettünk az Nvidia-ról, és jött egy-két
és aki tőzsdei... szeretné olvasni Tamás cikkét a hvsv.hu-n, ott van a világ legértékesebb cégévé válhat az Nvidia további részletekkel. Jött egy tőzsdei kérdés.
Jött egy tőzsdei, igaz, az Nvidia-nak csak annyi a negyedéves bevétele, mint az Apple negyedéves profitja. Ennyire a jövőt árazza a piac az árfolyamnál? Ennyire. Ugye van a PI mutató, ami a részvény per jövedelem számot mutatja meg. Az például az Apple-nél az 25-36, függ, ugye, hogy mit nézünk, az Nvidia-nál 80-90. Tehát a növekedésnek a gyorsaságát árazzák, amikor azt mondják, hogy az iparági átlagtól följebb árazzák ezt a mutatót, és még hajtanak az árfolyamban, mert azt mondják, hogy ez olyan gyorsan, olyan sok jövedelmet fog termelni, gyorsabban.
Mint mondtuk, van benne kockázat, sok minden. Persze, ugye kiszámíthatatlan abszolút. Az, hogy mi történik. Előléphet egy újabb gyártó, bár ebben a tekintetben igen. Ez nehéz, sok minden, a know-how, a csípek előállításához szükséges eszközpark, és sok minden van még benne. De egyelőre igen, így árazza a piac, és ezt látni.
És van még egy kérdés, Nvidia idén tavasszal 20%-ot esett az árfolyam 940-ről 760-ra, ennek mi volt az oka? Egy általános korrekció volt, ott szembesült a piac azzal, ha megnézed, az indexek is nagyot estek. De egyébként érdemes egy Nvidia-nak egy heti bontású csártyát nézni, eltörpül ez a 20%, az egy semmi. Aha. Egy függőleges emelkedés után egy pici korrekció. Általános korrekció volt, ott szembesült a piac először azzal, hogy megnyúlik az a kezdés, a kezdő dátuma a Fed kamat csökkentésének.
Mi és ez ugye... Várjál technikailag, hogy mi ennek a neve, ennek a kis visszaesésnek, ami többször van egymás után, és kiszámítható? Erről beszélt a...
Az Elliott hullámok?
Elliott hullám,
igen,
így van.
Igen, annak lehet ez egyik ilyen momentum, hát most nem tudom hányadik, vagy hogy, mert Elliott hullám szempontjából nem elemeztem az Nvidia-t, de az a korrekció pont jó volt arra, én sajnos végignéztem korábban az emelkedést, én ott tudtam becsusszanni, és azóta, hát most akkor válvetve Kolyi Tamásra várom a 4000 dollárt.
Helyes!
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Hamarosan folytatjuk a Millás reggelit, lesz sok minden benne, többek között tőzsdenyitás is. Előtte jön az Ozomatli, egy 95-ben alakult amerikai zenekar, akiket rap rocknak vagy chicano rocknak is szoktak nevezni, de alapvetően a hip-hop, a latin zenét és a funkot hozzák be a zenéjükbe. Jelent meg egy lemezük tavaly, erről következik egy felvétel. Rajta kaptok a hallgatók, képzeld el, mert na, hogy valóban nem 2023-ban írták és jelentették meg ezt a dalt először az Ozomatliék, hanem még az első lemez kapcsán egy single jött ki, de csak külön jelent meg 1998-ban, és abból volt ez. Most megjelent egy ilyen best of, és azt a feldolgozást, illetve annak a rádiós változatát játszottuk le, de ez eredetileg 98 valóban, ahogy lehetett érezni is. Aztán jött egy olyan kérdés, hogy Nvidia Taiwan háború. Igen, ez is az egyik kockázati faktor, és baromi nehéz megjósolni, hogy mi történik itt. Most, hogy ezekre nem lehet egy elemzést alapozni, amikor...
Már csak azért is, ugye, mert a hongkongi bérleti szerződés lejárta után sem voltak azért gyökeres változások, sok azonnali gyökeres változások ottani cégek működésében, hát ezek a jól tejjelő vállalatok, az egy dolog, hogy sokan eljöttek mondjuk, mert úgy már nem látták biztosítva a korábbi körülményeket, de talán ilyen nagyon gyors, és azon, ilyettség biztos lenne. Tehát az, főleg így egy ilyen fölpumpált árfolyamnál nyilván lenne. Egy
hát nem csak az Nvidia-ban egyébként, de az Nvidia-ban is abszolút.
Nagyobb baj egyébként, akkor már nem csak az Nvidia-val.
Jó, na akkor innen folytatjuk, hamarosan jövünk azzal, hogy mi történt a budapesti értéktőzsdén, aztán NOPQ rovatunk is lesz.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Itt van velünk Ciber Ákos elemző a vonalban, szervusz, jó reggelt!
Ja, jó reggelt!
Szia, szia! Na nézzük, hogy hogyan nyitottunk, mi történt az európai és az hazai piacon.
Eléggé hullámzó ma reggel a béton a hangulat. A Bux Index jelenleg 68.424 ponton áll, és ez egy közel 1%-os esés jelent a mai nap folyamán. Egészen magas forgalom van viszont a megszokottakhoz képest, most jelenleg 835 millió forintos forgalom volt eddig tapasztalható.
Uh-huh. Mit csinálnak a vezetők? Hogyan állnak, milyen árfolyamok vannak?
Jelenleg a vezető részvényeink között egészen negatív a hangulat, és hát inkább egy csökkenés látható. A Telekom egy 4%-os csökkenéssel 993 forinton, a MOL egy 2%-os csökkenéssel 2796 forintonál, és éppen, ahogy mondtam, az OTP és a Richter emelkedésbe kezdett. Az OTP 17.535 forinttal egy 14%-os emelkedés mutat, míg a Richter 9.150 forinton egy 1%-os emelkedést mutat.
Az európai piacok is követik ezt az irányt?
Európában inkább egy ilyen, ugyanilyen hasonlóan vegyes hangulat látható. A német indexek, német, francia, brit indexekben is egy hasonló ilyen mínusz egy tized, plusz egy tized százalék körüli mozgások láthatóak. Tehát igen, ilyen hasonlóan ilyen iránykeresésszerű mozgások láthatóak a mai nap folyamán.
Mi történik a forinttal? Mert az még egy izgalmas kérdés, ugye tegnap, hát mondhatjuk, hogy jól elkalapálták, hiszen 3-4 egységgel ment arrébb.
Igen, hát hasonlóan látható majd, hasonló mozgások láthatóak ma a forint árfolyamában is. Egy euróért 388,4 forintot, egy dollárért pedig 359,7 forintot kérnek. Ez nagyjából egybevág azzal, ami jelenleg a régiós devizákban is látható. Igaz, a tegnapi nap folyamán jött ki az amerikai bézskönyv, amiben egy... Ugye az volt látható, hogy még továbbra is erős az amerikai gazdaság. Igaz, ez most azért problémás, mert ekkora a befektetők az inflációnak a további kitartására számítanak az Egyesült Államokban, és a minél későbbi kamatvágásra várakoznak, tehát kamatvágást fognak várni. Jelenleg egy kamatvágást várnak amúgy is az Egyesült Államokban, és ennek hatására a befektetők inkább a biztonságosabb devizák felé mozdulnak, például a dollár, euró, vagy pedig a japán jen felé.
Hát igen, ez a, ugye és holnap lesz egy nagyon fontos, egy kulcsadat tekintetben ez a PCI mutató, amit a Fed nagyon néz.
Igen, igen, ez, ennek egy jelentős hatása lehet még a piacokra a holnapi nap folyamán, igaz, a meglepetés irányától függően egy erősebb elmozdulás várható majd az árfolyamokban.
Jó, oké, hát köszönjük szépen a helyzetjelentést, meglátjuk, mit hoz a mai nap. Jó munkát neked mára.
Köszönöm szépen. Szia.
Ciber Ákos elemzővel beszélgettünk a tőzsdenyitásról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Na nézzük, mit hoztál?
Most egy olyat, hogy ugye London az még mindig a világ borkereskedelmi központjának számít, bár ugye az elmúlt években elég sok kihívója akadt. Hogyha aukció szempontjából nézzük, akkor Hongkong és nagy kínai városok mindenképpen, ahova leg is költöztek, ugye különböző nagy borkereskedő cégek, de az aukciós házak is, a Christie's, a Sotheby's, és tartanak nagy árveréseket, egész egyszerűen ott van a pénz, és ezeket a befektetési értékű borokat ott veszik. Viszont, hogyha a kereskedelmi szempontból nézzük, hogyha trendeket akarunk figyelni, piacokat elemezni, akkor azt nagyon érdemes megnézni, hogy mi történik Londonban. És azért nem Nagy-Britanniát mondok, vagy egész Angliát, mert nyilván ez jellemző Angliára is, de alapvetően London az egy akkora metropolis, hogy ott nagyon jól lehet nézni, hogy mi az, ami történik. Uh-huh. Ez egyik. A másik meg az, hogy régi borkereskedelmi központ, tehát megvannak ennek a hagyományai. Úgyhogy van egy régi barátom, kollégám, a Barsi Szabó Gergő, akivel már beszéltünk itt a műsorban is, ő vele csináltuk meg annak idején a Borravalót, dolgoztunk együtt még az Origóban annó, aztán a Vészetpadot is együtt koptattuk, ő később kiment Londonba, és azt mondta, hogy ő megcsinálja a Vészet diplomát is, és ezzel akar foglalkozni, ezt akarja folytatni. Sommelierként dolgozott több étteremben a Cityben, ami elég kemény sztori volt, ezt el fogja majd mesélni mind a hosszabb interjúban, amit a hétvégi magazinba készítettem vele. Többek között a Gordon Ramsay-nek az éttermében is dolgozott a Cityben. Most pedig az egyik nagy, sőt a piacvezető borkereskedő cégnek az egyik vezető beszerzője, az Enotri & Co-nak, az Egyesült Királyság piacvezető bor és párlatkereskedőjéről van szó, és emiatt is beszélgettem vele, és hát kérdeztem több érdekességet, a magyar vonatkozásokat is, meg trendeket, hogy miket lát ő, aha, hogy mi történik, ebből jön most egy részlet. Mi a véleményed a magyar borok szerepléséről? Erről ugye azóta folyik a szakmai vita, amióta mi elkezdtük együtt csinálni a Borra Való magazint, még, vagy blogot annak idején 2006-ban. Nekem elég negatív véleményem van róla, de azért inkább téged kérdezlek.
Hát nekem meg diplomatikus véleményem tud róla lenni, tehát így alapvetően szép egyéni sikerek mellett közösségileg gyakorlatilag a teljes láthatatlanság. Úgyhogy az szép, hogy a tokai borászok minden évben el, vagy a furmint készítő borászok minden évben eljönnek, és van egy furmint kóstoló, ahol minden évben jól meghallgatják az Elizabeth Gabai Master of Wine-t, aki minden évben ugyanazt elmondja, és aztán ezzel így le is tudtuk a bormarketinget. Úgyhogy igazából nem nagyon látok többet, pedig hihetetlen jó lehetőségek és adottságok vannak, de amennyire láttam más országok kapcsán, hogy azért az az ablak, ami adott esetben kinyílik egy ország számára, vagy egy borvidék számára, hogy a borait megmutassa, megkapaszkodjon és elkezdje építeni a jelenlétét, hát azért az az ablak nem olyan hosszú ideig van nyitva. És hogyha még mindig azzal vagyunk elfoglalva, hogy milyen állatira tehetségesek vagyunk, akkor, és az apró munka viszont nincs beletéve, akkor itt nem történik semmi.
Mi a trend most? Mi az, ami most megy? Ugye egy időben a GV volt az Isten, amit minden utolsó pubban is lehetett kapni, ezzel az osztrákok elég nagyot hasítottak, meg a különböző újvilági sárdonék, ugye a locsolóborra gondolok most, amit tényleg nagy mennyiségben fogyott, meg Sauvignon Blanc. Mi az, ami most megy? Mit látsz?
Én azt látom, hogy az a fajta ilyen egyértelmű trend, amit ezek a hagyományos szőlőfajták, vagy a szőlőfajták, brandé vált szőlőfajták diktáltak, az mostanra egy kicsikét így szétcsúszott, de ez már évek óta van. Ezzel együtt, itt tudom én, az új-zélandi Sauvignon, tehát akik okosan fölépítették a maguk brandjét a piacon, itt most mondjuk az új-zélandiakra gondolok, részben az osztrákokra, bár ők ugye nem egyszerűen méretből nem tudnak akkorát kihasítani. Az olaszokra a Pinot Grigio valami, ami iszonyatosan nagyot ment itt egy tizen pár évvel ezelőtt. Tehát ezek a mai napig megvannak, és amikor egy borlapot raksz össze, akkor azt gondolom, hogy ezeknek rajta kell lenni, mert a legtöbb ember mit ismerhet ezt, meg ami a szupermarketben van. Viszont elkezdtek közben bejönni azok a más borok, amik addig ilyen regionális exotikumnak számíthattak. Itt tudom én például az Albarinho, ugye Észak-Spanyolországból, Rías Baixas, Galícia környékéről, és iszonyatosan jól el lehet ezeket a borokat adni. Tehát, hogyha ezek a regionális őrületek, itt tudom én, a Gavi di Gavi, Soave Olaszországból, hogyha ezek így elkezdenek valamiféle rajongói kört kiépíteni maguknak, akkor ezekből elég rendesen el lehet adni. Tehát tulajdonképpen szerintem a Furmint az abszolút egy ilyen lehetett volna. Azt gondolom, hogy még mindig van rá esély, de hát itt ez azt jelenti, hogy akkor ki kéne járni, és a Piccadillyn a szökőkútból is Furminnak kéne folynia.
Hát magyar bormarketingről is megfogalmazott egy pár gondolatot, Barsi Szabó Gergő, de elég sok minden másról. Hát most nézd, amikor jó, egy vezető borkereskedőként ezt látja, persze, akkor ezen nincs mit vitatkozni.
Sőt, ezen el kell gondolkodni.
Igen. Úgyhogy a teljes beszélgetés vasárnap reggel 9-kor majd a Borra Való Gasztrokultúra magazinban.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Itt van Fejér Marian. Szia-szia, szép napot, jó
pont
napot.
Jókor. Pont jó napot. Pont jó napot kívánok.
Hozott ajándékbanánt, meg ajándék
kifit. Ez nem ajándék.
Nem
ez
ajándék?
Kölcsönbanán. Visszajár, ja, címmel, mert múltkor én kisegítettem egy banánna. Ez ilyen banánnap, úgy látszik.
Igen, és képzeld el, ez, hogy... Bocs, gyorsan el kell még a banánhoz mondani, ja, hogy a törzshallgató megírta, hogy hogyan védekezzünk a banános támadók ellen Monty Python sketch. Itt ott van a YouTube-on, tessék megnézni.
De és a szavazás hogy áll?
Hát azt szerintem nem jól.
A héjas fogantyúsok.
Úgy áll a szavazás, hogy 16%-ra nőtt a megbontva csupaszon fogyasztók, és 84% a héjában azt fogantyúnak használható fogyasztók száma. Ezt lehetne még
ragozni, egy hallgató írta és ajánlotta, hogy azért az is egy nagy kérdés, hogy hol nyílik a banán.
Ez az. Az sokkal nagyobb vérre menő hát, kérdés, hogy melyik ilyen, végéről bontjuk
ez
meg.
Ez egy ilyen feltépőfű, én újabban már a kis végén. Azért, mert sokszor nagyon rosszul szakadt tele a...
Körömmel be kell nyomni.
Na, akkor körmöd alá megy a dzsumpi, szóval ez, hogyha itt két ujjal összefold, és így megnyitod, akkor egy nagyon jó mozdulat.
És azt rögtön ezt a kis tüskét is le tudod szedni.
A kis pöcköröt azt meg ki kell szedni, igen, mert az nem finom, és így.
Lehet, tehát, hogy finom, de nem esszük meg soha.
Lehet, hogy éjjel tud is finom.
Bocsánat, lenne. Marian, elnézést, Marian, a banánt, nem kellett volna banánt hozni. Mi lesz a pont jókorban?
Teljesen lefagytál.
Van időd még bőven, abszolút. Figyelünk.
Na, hello, sziasztok!
Hello.
Szóval az első órában a nosztalgia vonat, amit annyira az szeretünk, fölünk a retro lázra, hogy mi is ez a retro őrület. Marshall Norbert jön, a Marshall Entertainment vezetője, és a Harsona Szagtól az Arena Retro Partyig jutott, ugye most már...
Harsona Szag?
Szak. Tehát ő volt az, aki nappal
világos
művész volt, este pedig, vagy éjjel a rock and roll, és így retro szakértő, úgyhogy arról fogunk beszélgetni, hogy mi ez a múltba révedés, és ez a retrománia egyébként, ami nem csak a zenéket jellemzi, hanem úgy egyáltalán egy csomó dologban.
A múltkor is a múltba révedtem, és megnéztem megint a Csini babát.
Na, igen, most a tévében most adták.
Valami volt. Igen. De az egyik izéről a hazai streamingről kell nézni, de volt, foglalkoztak vele valamit, és akkor kedvet kaptam, és megnéztem.
Ne, egyébként van ez a magyar film, vagy nem is tudom milyen csatorna, hát mi ott a múltkor egy 76-ban készült filmet néztünk, ami azon a lakótelepen játszódik, ahol én éltem a szüleimmel, és hát nagyon, nagyon...
Nem a Falfúró?
Nem, ez a Zongora a levegőben, az volt a címe. Na, de a lényeg az, hogy tudod, így néztem, és egy helyet, amikor én születtem, még semmi nem volt ott azon az egy-két házon kívül. Úgyhogy nagyon, nagyon szórakoztató, és azóta keresük is ezeket a régi filmeket. Ja, hát ez a múltba révedés, nyilván van ennek oka. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni, aztán utána a második órában pedig van egy kampány, a Mi Sokszínű Kertünk elnevezésű kampány, amit a Természetvédők Szövetsége fog most itt egy kicsit népszerűsíteni, dr. Farkas István Tamás jön, és hogy milyen természetbarát praktikákat tudsz elsajátítani, hogyha van egy kis zsebkendőnyi kerted, és ehhez lehet csatlakozni, nyilván ő azt el fogja mondani, hogy ez a kampány mit szolgál, miért van. Én inkább azt találom ebbe érdekesnek, hogy szerintem egy csomó ember, ebbe is benne van az, hogy igényli azt, hogy a közelében legyen valami zöld, vagy legyen, tehát hogy ez azért az egy ilyen belénk oltott valami, hogy a saját dolgunkkal foglalkozzunk szabadidőnkben.
Dollár?
Ami, mi?
Hát az, igény, én igénylem, hogy a közelemben legyen. mint a Scrooge, a Dodo, a dollár, a zöld hasú.
Értem. Tudom, hogy egy más típusú műsort vezetünk, nem, és nem. Más típusú az érdeklődésünk. De
mindenki igényi, nézzét csak ki oda.
De neked is van, nem? Kertek.
Igen, van. Nézd ki magad mögé. Ott gondozzuk McManamy Mark fáját. Igen. Ezt úgy hívjuk, hogy van a Béri Balog Ádám fája, meg van a McManamy Mark fája. Ő ezt nem vitte haza annak idején, és itt a Mihálovics András gondozza.
De látszik majdnem is egyébként, elszáradt, majdnem elszáradt. Így
és András és életben tartja.
Igen, bár nagyon izgul, mert ugye jön a nagy meleg, és hát ott a két üveg között nem biztos, hogy
jó lesz az, csak locsolni kell.
Igazából ez egy kísérlet szerintem.
Abszolút.
De tényleg nagyon szép, és volt egy pont, ahol még így január körül azt láttam én is, hogy el fog száradni nekem, és volt egy kísérletem, kaptam múltkor egy ilyen kis cserepes virágot, és akkor oda kitettük, hogy hú, de jó, ezt itt majd színesíti, és az történt, hogy valaki lehúzta itt a redőnyt.
És ráhúzta.
Igen.
Az elpusztult hát, szegény.
Hát komplet kisket lehetne itt, ugye?
Nagyon durván nézett ki, szegény. Igen. De hát mondjuk ennyit rólam, meg a növényekről.
De ezt lehet jobban is csinálni, ezt én elmondják
beszélni,
majd.
Igen, beszélni jól tudok róla. Kevésbé tudom művelni, de egy csomó, és egyébként én bámulattal nézem, amikor ilyen gyönyörű kerteket csinálnak az emberek.
Angol kertet?
Bármilyet.
Bármilyet. Hát akkor van ilyen, átadjuk neked a marsalbotot.
Sőt, a múltkor az egyik ismerősemnek a rózsabokrát csodálgattam, és azt mondta, hogy ő ebben most a rózsavizet fog csinálni. És mondtam, hogy hát én is ilyeneket mondtam.
Nyugdíjas?
Nem. Abszolút
egyedül
nem.
Egyedülálló?
Nem. 86 gyereke van, lehet ezért menekül a kertjében.
Az akkor is igen. Az a másik.
És akkor egy jó banános utca végére az okos majom és a buta beszélget, kérdezi a buta majom az okosat. Te nem álmozod meg a banánt, hogy megegyen? Mire az okos? Minek? Úgy is tudom, mi van benne.
Jó, Istenem.
Hát jó, akkor köszönjük a banánhámozós topikot ezzel le is zárjuk.
Köszönjük a figyelmet.
Köszönjük. Szépen köszönjük a banántot.
Holnap péntek és a hét utolsó napja, óriási hajrával érkezik Mihálovics András, lendülettel, hajrával, úgyhogy őt várhatjátok szeretettel itt a stúdióban. Én próbálom tartani a frontot, és a hátamat, hogy ne a hallgatókra boruljon rá, a teljes Mihálovics Andrásom, a fele rám, úgyhogy de így leszünk mi ketten.
Nem az Ács Gábor jön.
Az Ács Gábor már nem
Ács Gábor, hagyjál már. Mi van, nincs is
semmi. Tudtam, hogy be kell dobnom egy Ácsos.
Megkérdeztem tőle, hogy telefonba leszel? És akkor persze. Há miért? Hát mint mindig, nyilvánvalóan.
De egyébként tényleg? Igen, azt akárhol van, mindig van. Tehát ez nem kérdés.
Valahonnan előkerül.
Na jó, mindenkinek nagyon szép napot. Sziasztok.
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.